Lady killer, regulation tattoo. Silver spurs on his heels. What can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
A Kelemen Barnabás és Kukas Katalin hegedűművész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia idén ünnepelte a 10. évfordulóját. 2025 azonban nem csak a FAB, hanem a stratégiai partnere a romániai szonoró életében is mért földkő, hiszen Razván Popovicsi Brácsa művész által vezetett partnerfesztivál idén ünnepli 20 éves fennállását. A dupla jubilómot a Fesztiválok Művészeti Nemzeti Koncertsorozattal ünneplik, először október 21-én Berlinben, majd október 25-én Budapesten, végül Bukarestben zárul az eseménysorozat. A zenei programsorozatot tovább gazdagítja az építészet, a film, a fotográfia, az irodalom, a pszichológia, tánc és a színház eszközeivel, formabontó kísérletező és játékos szellemiséget hoz a romániai és egyúttal az európai kamarazenei életbe is, amelyet most a közönség Budapesten is megtapasztalhat a Zeneakadémia nagytermében október 25-én este. Műsor Enescu távoli szerenád, Furé, Démol zongora trió, Enescu első román rapszódia, a második részben Bartók Kontrasztok és Csuhnányi első zongora ötös közreműködnek Kelemen Barnabás hegedű, Kokas Katalin hegedű, Razván Popovicsi brácsa, Justis Grimm cselló, Diana Kettel zongora, Torsten Johans klarinét. Tehát ünnepi dupla jubilómi koncert a Zeneakadémián, a Fesztivál Akadémia és a romániai szonoró szervezésében. Sögi Csabával harangozó díjas, táncművész, koreográfus, táncpedagógus, egyetemi adjunktus, Magyarország érdemes művészek közép-európai táncszínház igazgatója, a Betlentéri Színház art menedzserével. Folytatom a beszélgetést, most hangzik el a második rész. Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy megújul a Betlentéri Színház közösség fogadói része. Sögi Csabával beszélgetek.
Beadtuk a akkori kulturális minisztériumnak, miniszternek, amire válaszoltak is, azzal, hogy nagyszerűnek találják ezt a gondolatot, ezt a tervet, de egyeztettek a miniszteri biztossal, Szinetár Miklóssal, nem terveznek tánctagozatot, de egyéb egyesületi vagy bármilyen formában hajrá. És mi ugye a Dunaemre csináltuk ezt az együttest. Tovább készültek a műsorok, igen ám, de a minisztériumból is, említett Mácz László, mint tánc tanácsnok, és egyébként nagyon sok újságíró jártak le, nem csak a táncművészet laptól, hanem a különböző napilapokból is, akkor még ugye jelentek meg itt táncról szóló írások, és hát nagyon jó sajtó. Kiváló sajtónk volt, annyira, hogy megkeresett Markó Iván, hogy látott az egyik olyan honvédos produkcióba táncolni, amiben majdnem közösen szerepeltünk, ugyanazt a szerepet játszottuk, ez volt a Szarvassá változott fiak a Szegedi Szabadtérén, és az elsőszülött fiút játszottam én a faluba, és amikor bekerültek a városba, faluról eljött fiúk, akkor ugye Markó Iván volt az a szerep, amelyik én voltam a faluba, és meghívott más szerepekre is, és hallotta, hogy ezek a dolgok, meg sokat beszéltünk, hogy alakulnak Dunajára. És beültette az egész Győri Balett Társulatát az egyik próba után a buszba, lehozta őket Dunajvárosba, és megmutatta nekik ezt a műsort. Nézzétek meg egy amatőr együttes, ilyen szinten, ilyen színvonalon, hogy tud dolgozni. Teljesen bele volt szerelmesedve abba az egész műhelybe, egészen annyira, hogy a L'Humanité Fesztiválra, amikor felkérték Marka Iván, hogy a párizsi forradalom évfordulójáké készítsen egy nagy, gigantikus művet, akkor megkeresett, hogy az egész együttesemmel menjünk és vegyünk részt ebbe a dologba, Győri Balettel közösen, és akkor majd kint Párizsba. Tehát, hogy egy ilyen fajta, nem csak én táncosként, hanem maga a társulat is bekerült ebbe a dologba, és hát 88-ban ugye eljutottunk arra a pontra, hogy megvolt ez a válasz a minisztériumtól, 88-ban a Markó Ivánnal az egész együttes olyan elismerést kapott ezáltal, hogy kimehetett Párizsba, és együtt dolgozott a Győri Balettel, és akkor csináltuk Kerény Imrével az ominózus Fehér Anna balladáját a Várszínen, és sokat beszélgettünk, és akkor mondta, hogy hát ez miért nem valósult meg, ez milyen jó ötlet, hogy lenne a Nemzeti Színháznak egy tánctagozata, és akkor tudnánk ezekbe az ilyenfajta produkciókba együttműködni. Hát mondta, persze, hát csinálnánk az önálló dolgainkat, és mellette az ilyen Csíksomlyói, meg Magyar Elektra, meg ilyen darabokba együtt csinálás. Nagyon lelkes volt, és bevitt engem a Malonyai Dezsőhöz, akkor az volt az igazgató, hogy itt van ez, milyen fantasztikus ötlet, és akkor csináljuk meg. De hát a Malonyai Dezső nem nagyon lelkesedett ezért a dologért, és azt mondta, jó, hát próbáljuk ki úgy, hogy majd jönnek itt előadást csinálni a Várszínházba, és akkor majd bemutatkoznak, és akkor meglátjuk, hogy van erre közönség, meg majd együttműködés. Tehát, hogy nyögve nyelt az egész dolog. És 88 őszén, amikor hazajöttem Párizsba, a Lumenité Fesztiválról, leszálltam a repülőgépről, és ott várt Énekes István, azt mondta, hogy figyelj, kaptunk egy táviratot a minisztériumból, menjünk be, mert beszélni akarnak velünk. Ugye akkor még e-mail, meg mobil, meg ilyesen, nem? Távirat. Jó, bementünk, megkérdeztük, hogy mi van, közölték, hogy van itt ez a jó kis anyag, amit láttak itt a Nemzeti Színház kapcsán. Igen, ebben vannak ilyen önálló dolgok, meg együtt dolgozások, meg együtt gondolkodás. Igen. Át kellene írni. Mi ugye? Hája Kovács bátorságával közöltük, hogy hát de nem. Hát ez így jó, hogy van. Ja, nem a programot kell átírni, a fejlécet kellene átírni, hogy nem Nemzeti Színház Táncszínháza, tehát nem Nemzeti Táncszínház, hanem Népszínház Táncegyüttes. Mondtuk, hogy jó, rendben, átírjuk, de hát a Népszínház Táncegyüttesnek György Favai Katalin a vezetője. Mondták, hogy már nem. Lemondott, kérte a nyugdíjazását, megüresedett a hely, írjuk át, és megkapjuk, miénk lesz a Népszínház Táncegyüttes. Hát akkor még ilyen pályázatok egyébek nem volt, de ott volt egy nagyon komoly koncepció, ugyan akkor a Nemzeti Színházra volt kitalálva, de ez a Nemzeti Színházas dolog akkor átalakult Népszínházas dologgá, és akkor így belecsaptunk, de volt egy feltételünk, hogy egyrészt 10 éve működik és Népszínház néven, és szerintünk most már ugye 88-at írtunk, és a szelek már eléggé rendesen fújtak, hogy szeretnénk, hogyha mi egy földrajzi névként milyen nemzetközi kitekintésbe szeretnénk gondolkodni. A földrajzi név pedig az, hogy Közép-Európa Táncszínház. Egyrészt jelöli az új műfajt, mint táncszínházi műfajt, és másképp szeretné rá, mint Andrzej Vajdától kezdve, tehát mi egy picit Hrabalig másképp gondolkodunk itt Közép-Európába, és szerintünk ez jobban tükrözni ezt a dolgot, és tulajdonképpen belementek. És akkor így született meg a Közép-Európa Táncszínház, hát ez jó hosszú út volt, meg sok kacskaringon keresztül, és aztán még voltak kacskaringok, mert közel 10 évig ez a dolog azért lebegett a levegőbe, hogy a Népszínházat hogy fogják összebonni a Nemzeti Színházzal, ugye mind a kettő minisztériumi fenntartású, az egyiknek a finanszírozása és a problematikája megoldásként lehetett volna az, hogyha összevonják, ráadásul ugye annak mi egy tánctagozata voltunk, és a Nemzeti Színháznak a tánctagozata is megoldódott volna. Ráadásul volt egy operatagozata, amit a Selmeci Gyuri előtte a Konter László vezetett, aztán a Selmeci György, és utána a Moldován Domokos, és a Nemzeti Színháza pedig szerették volna beindítani egyfajta magyar dalszínház-szerű dolgot, ez pedig Gulyás Dénes volt akkor oda szerződtetve, tehát tulajdonképpen volt egy ilyen belső gondolkodás is, hogy a tánc is, meg az opera is, meg tehát, hogy ez tulajdonképpen egy jó ötlet bizonyult, és a rendszerváltás után erről elég hosszan volt szó. Az Antal kormány bukásával ez tulajdonképpen ez lekerült a napirendről. Annyi különbséggel, hogy 93-ban és 95 között elég komoly gazdasági nehézségek között szenvedtünk, folyamatos létszámleépítések, költségmegbonások, egyebek, ugye ennek a vége volt a bokros csomag, hogy valahol meg kellett húzni a nadrág széjét, tehát addig mi éreztük ezt a leépülést keményen, és arról volt szó, hogy hogy akkor a Közép-Európa Táncszínház átmegy a Nemzeti Színházba.
Ugye a Közép-Európai Táncszínház milyen programmal, a működésük hogy nézett ki?
Hát egy, képzeljünk el egy professzionális társulatot, ahol van közel 20 táncos, és egy komplett műszak, egy művészeti menedzsment.
Milyen jellegű produkciókkal?
A produkciók, egyrészt ugye, amit Dunajvárosból kikísérletezve magunkkal hoztunk, egyfajta egy új táncszínházi szemlélet, tehát táncszínházi produkciókról beszélünk, és nem csak felnőtt, hanem gyermek előadásokat. Tehát a következő nagy forradalmi tett az volt, hogy ugye népszínház örökségként mi jártuk az országot. Évi 80-100 előadásunk különböző vidéki, kisebb-nagyobb helyeken történt. Ugye ezt a népszínház is örökölte még a Dérinétől, mert ugye amikor egyesítették 78-ba a 25. színházat és a Dérinét, ebből lett a népszínház, de az utazó része ez megmaradt, tehát ezt vitték, ezt mi is örököltük. Tényleg, milyen jó lenne, ha ez most is működne, de nem működik. És mentünk mindenhova, és mindenhol azt láttuk, hogy egyre kevesebb a néző, és kérdeztük a szervezőket, hogy de hát mi az, ami megy, mi az, amire érdekli az embereket, mi az, amire költenek az emberek. És akkor mondták, hát magyar nótást, meg gyerekműsor. Hát csak ültünk, és mondtuk, hogy hát valamelyiket kellene csinálni. Magyar nótára is volt ötletünk, de hát úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy arra nagyon bevők lennének, ahogy mi kifacsarnánk, vagy átalakítanánk. Viszont játszunk gyerekeknek, és csináljunk egy gyerektáncszínházi előadást. Elég komoly tortúra volt, mert ezt így kitalálni tök egyszerű volt, de hát írjon valaki ehhez valami szüzsét. És először Lázár Ervint kerestük meg, leültünk vele hosszan beszélgetni, majd azt mondta, hogy figyeljetek, ő ezt nem tudja megírni. Köszönöm szépen, de táncban ő nem tud gondolkodni, történetet tud mesélni, nem? Hát, akkor mi legyen? Akkor elkezdtünk mi magunk gondolkodni rajta, és az egyik táncosunk, akinek egyébként mára már megjelent mesekönyve is, Pásztor Attilának hívják, azt mondta, hogy önnek van egy jó ötlete, akkor azt leírja. És le is írt ezt az ötletet, jó, de hát ebből hogy lesz szöveg, hogy lesz dramaturgia. És Zalán Tiborral mi már dolgoztunk előtte, én ismertem 77-es, még akkor ki mit tudott nyert koromból, ugye akkor egy időben voltunk Szegeden, csak én táncoltam, ő pedig a József Attila Tudomány Egyetem oda járt, és hát megkérdeztük Tibort, hogy vállalná azt, hogy ezt lábra állítja ezt a darabot, és mondta, hogy igen. És akkor megszületett 90-ben az első gyerekeknek szóló gyerektáncszínházi előadás, amiből úgy, hogy az évek alatt közel 200-at játszottunk. Nagyon nagy sikere volt. TV felvétel készült róla, tehát hogy sajnos Szitányi András rendezte, és túlságosan elborultunk a Blue Box vagy a Green Box technikába, ami ugye neki a veszőparipája volt, de tényleg az első. Ugye ezelőtt a diótörő és a diótörőnek a különböző variációi voltak színpadon, gyerekeken ez nem szólt más tánc. A műfaj, és azt gondoltuk, ha mi vagyunk az első táncszínház, akkor nálunk legyen meg az első ilyen dolog. Úgyhogy ezzel rengeteget jártunk vidéken, ennek lett egy második része a Hová-hová hétrőfös, amit szintén Zalán Tibor írt, és több mint 75 előadást játszottunk. Ezekre a számokra csak azért emlékszem, a végleges számra azért nem, mert ugye ezeket a jubileumokat megünnepeltük. Aztán utána megszületett Hétrőfös visszatér, aztán megszületett a Horváth Csabának a Dórémi előadása. Tehát, hogy mindig volt a repertoárunkon gyerekeknek szóló előadás, nyilván aztán ifjúsági előadás is, és ezekben mi nagyon-nagyon sokat játszottunk vidéken és Budapesten egyaránt. A meghívott koreográfusok ugye nem alapvetően maguk az alapítók, négyen voltunk, azért a rendszerváltás elég rendesen szétdobált minket, tehát a Bognár József Pécsi aztán már a tánccal sem nagyon tudott foglalkozni, hogy életbe tudja tartani magát, a családját, és csak a grafikában gondolkodott, mondta, és így mondta, hogy van egy jó kis ötleted, gyere csináld, meg szóljál bármikor, és mondta, képzeld el, ha nekem van egy jó ötletem, az grafikai. Mert ugye abból éreggeltő estig, ebből a dologból így kiesett. Énekes István 93-ban mondott fel, amikor ugye elkezdődött az egész pénztelenség, és akkor az volt, hogy meg akarják szüntetni a táncszínháznak a teljes önállóságát, és csak tánckari feladatokat akarnak ránk bízni. Janek József ugye bevetette magát, és a Állambalett Intézet Táncművészeti Főiskola tagozataiban dolgozott, mondom 86-ban, 7-ben végeztek a Juronyi Tamásék, és Horváth Csabáéké folyam, és abban nagyon-nagyon lelkesen dolgozott. Tehát, hogy elmentek a fókuszok, és akiket meghívtunk, azoknak tulajdonképpen nem művészi kereteket mondtunk, hanem technikait. Ez a létszám, ennyi időd van, ilyen hosszú műsort csinálhatsz, de ezen belül azt csinálsz, amit szeretnél. Tehát, hogy szabad kezet adtunk a meghívott alkotóknak, hogy ezt a pezsgés, ezt az újítást, ezt az újszerűséget, ezt folyamatosan fenntartsuk, ezt a kíváncsisági állapotot, mert ez érdekelt bennünket is, ez hajtott bennünket, mint alkotók, aztán mint együttesvezetés, amikor mi adtuk a fiatalabbaknak a lehetőséget, akkor nyilván ebből indult. Most már mondhatom, Juronyis Tamás Kossuth Díjas, az első meghívása a hivatásos együttesbe koreografálni, az a Középerőpa Táncszínház volt. Mondhatom Bozsik Ivettet, mondhatom Mihály Gábort, csak így néhány Kossuth Díjast abból, akik ott az elején, az első időszakban, a 90-es évek közepéig nagyjából megfordultak a Középerőpa Táncszínház. Több mint 80 koreográfus fordult meg a 35 év alatt. Itt született meg az első táncszínházi nevelési foglalkozás. Köszönhető a Nemzeti Táncszínház felkérésének és finanszírozásának és szervezésének, valamint a KÁVA Kulturális Egyesületnek, ahonnan ugye szakmailag érkezett, és kettőt is tudtunk csinálni a színházi nevelés. Itt csodálatos élmény volt, és csodálatos érzés volt ezeket végigcsinálni.
Ugye a 90-es évek nagyon nehéz anyagi körülmények, sok minden változott, hogy hogyan sikerült otthonra találni, hogyan sikerült megtartani azt, hogy megmaradjon a közép-európai táncszínházként, egy olyan alkotóközösségként, amiben mégis produkciók születnek, holott minden nagyon-nagyon nehéz.
Hát mi is folyamatosan változtunk, ahogy változott a világ. Azt szoktam mondani, hogy úgy tekintsünk magunkra, mint egy desszantos egység. Éppen ahova ledobnak, akkor ott kell jó beásnunk magunkat, és rejtőzködnünk, és túlélnünk. Hát nagyon komoly hullámvölgyek tarkították ezt a dolgot. Mint említettem, hogy majdnem 10 évig tartott ez a Nemzeti Színház projekt. 96-ban, amikor megszületett az a döntés, hogy a Budapesti Kamaraszínházról az operát és a táncot válasszák le, akkor ebből az egyik, én az opera egyeztetésében nem voltam benne, a tánc egyeztetésében benne voltam, leültünk és elkezdtünk egyeztetni erről. Előtte is volt már 93-ban erről szó, akkor Iglódi István rendezte a Bánkbánt a Várszínházba, és a Középerőpa Táncszínház volt a közreműködő táncos gárda, és akkori művészeti vezetőnk, énekes István volt a koreográfus, és akkor az volt, hogy ennek semmi akadály, nagyon jól tud ez működni, menjünk át a Nemzeti Színházba. Ennek a nagy motorja akkor a színház főrendezője Sík Ferenc volt. Sík Ferenc azért azt kell elmondanom, hogy az állam népítés alapító táncosa volt, és profi néptáncos, és tulajdonképpen neki volt köszönhető részben, hogy a Pécsi Nemzeti Színháza megszületett a Pécsi Balett, mert abban az időben Sík Ferenc és Ekkér Imre nagyon jóba voltak, akkor volt Sík Ferenc Nemzeti Színháznak a fő-fő embere. A lényeg az, hogy a Nemzeti Színházban is ő volt, és ő ezt nagyon pártolta és nagyon támogatta. Aztán az hosszú történet lenne elmesélni, hogy Sík Ferenc abba halt bele, hogy az általa kitalált és alapított, ő egyébként Gyulai, ugyanúgy, ahogy Rábai Miklós, hogy államépítés alapítója, alapított Gyulai Várszínházat, azt, hogy ütötték ki alóla. Ott volt a háza, ő alapította, a Nemzeti Színház csinálta a nyári produkciókat, tehát ő úgy készült, hogy nem sokára ő nyugdíjba fog menni a Nemzeti Színház, és a Várszínház az önálló, élő. Így is lett. Mindenki megígérte neki, hogy Ferikém, ez így lesz, és így fogunk szavazni a közgyűlésbe, aztán nem így szavaztak. És a Feri ebbe belehalt. Elveszítettük az egyik legjobb mecénásunkat, a szakmai mecénásunkat, úgyhogy aztán nagyon érdekes módon Iglódi István lett az utód, akiben nagyon bíztunk, ugyanis amatőr táncosként néptáncos volt. Ráadásul a Vasas Együttesbe táncolt, ahol a művészeti vezető Györfavai Katalin Szigeti Károly volt, majd a 25. színházba folytatta, ahol Szigeti Gároly volt a fő rendező, Györfavai Katalin meg ugye a koreográfusuk, és a Vasas Együttes vett részt ezekbe a produkciókba. Nagyon sok Jancsó filmben látjuk egyébként a vasas táncosokat, meg a Györfavai Kati féle koreográfiákat. Na, lényeg az, hogy ott tartottunk, hogy akkor leültünk 96-ban, most akkor pontot teszünk a végére, és Iglódi István letett egy olyan koncepciót az asztalra, ami tulajdonképpen csak arról szól, hogy hogy szüntetné meg a Közép-Európa Táncszínház önállóságát. Nem kell ide önálló művészeti vezető, kell egy tánckarvezető, a darabokba beállni, aztán ha lesz idő, akkor majd tudnak önálló darabot csinálni, ha nem lesz idő, nem tudnak, ha lesz pénz, majd csinálnak, ha nem lesz pénz, nem csinálnak. És nekünk volt egy hosszú évek alatt kiharcolt szervezeti és működési szabályzatunk, amit ugye megharcoltunk a Népszínházzal, aztán a jogutód Budapesti Kamaraszínházzal is, és azt mondtuk, hogy mi azt kérjük, hogy ez. Nem kérünk semmi újat. Ezt így, ahogy van, mi átmegyünk egy másik épületbe, egy másik infrastruktúrába, egy másik koncepcióba. Mi a Budapesti Kamaraszínházat is kiszolgáltuk tánckarként. Tehát volt egy adag magántáncos, ez 16 fő volt, és volt 8 fő tánckari tag. A tánckari tag részt vett a nagy produkcióiba a Közép-Európa Táncszínháznak, de egyébként a színháznak a különböző, a vértestvérektől kezdve, a Nem élhetek muzsika szó nélkül, tehát ezekben mind ott voltak, és ott táncoltak a Közép-Európa Táncszínház táncosai, tehát hogy minden kész van, tehát struktúra kész van. Akkor volt egy olyan kérés, hogy hát a Nemzeti Színházon belül nincs hely, ahol el tudjuk helyezni. Na most, ugyanebben az időben mi Budafokon egy művelődési házat szereztünk meg 10 évre, bérmentesítve, tehát nem kellett bérleti díjat fizetni, és azt a 10 éves bérleti keretösszegünket, amit biztosítottak arra, hogy mi béreljünk való helyet, mi a minisztériumban elintéztük, hogy ezt egybe ki tudjuk fizetni, abból felújítjuk. Tulajdonképpen befektetjük abba, és 10 évig ingyen vagyunk abba a művelődési házba. Mi ezt a szerződést 95. március elején alá is írtuk, majd március 13-án jött a bokros csomag, és mindent fekete fésztollai kihúztak, tehát hogy az nem jött össze, és akkor született meg az a döntés, hogy a Rock Színházat és az Operett Színházat, ami Operett Színház akkor eléggé nyüglődött, szintén az életbe maradásra, és szintén a Rock Színház is, összevonják. És ez a Rock Színháznak a helye. Tehát azt kell tudni, hogy a Rock Színház minisztériumi fenntartás volt, a Operett, a mi színházunk fenntartás volt, a Közép-Európa Táncszínház is ilyen fenntartás. Tehát ez mind egy minisztériumhoz tartozott, és akkor én itt már próbáltam, 95-ben ide jártunk próbálni a Rock Színház, amikor működött, és akkor én tudtam, hogy a Rock Színház innen ki fog menni, és összeolvad, és a Rock Színház azt mondta, hogy az Operett Színház azt mondta, hogy köszönjük szépen, nem kéri ezt a helyet. Neki nem kell, neki elég az ott, el tudja helyezni a Rock Színházat. És akkor én jelentkeztem a minisztériumban, hogy akkor itt a helyén kérem szépen, mert hogy akkor tudunk menni a Nemzeti Színházban, nekünk van helyünk. És mondták, hogy oké, mi meg is kaptuk, 96 őszén meg is kaptuk ezt a helyet, és ugye tárgyaltunk az Iglódi vezette Nemzeti Színház, amely már nem az volt, amit a Sík Feri vezetett. Úgyhogy a vége az lett, hogy azt mondták, hogy őket csak akkor érdekli ez az együttműködés, hogyha az van, amit ők mondanak, tehát, hogy egy sima tánckarra minősítenek le, mi meg azt mondtuk, hogy nem, mi szeretnénk önállóan dolgozni, ráadásul van egy helyünk, ahol lehet előadásokat tartani, próbálni, irodákon, stb. Úgyhogy 96 végén, decemberében pont került a 86-ban leadott anyagunknak a végére, ugye nem, hogy a Nemzeti Színházban legyen egy tánctagozat, 10 év küzdelem után erről le kellett mondani, és akkor bent voltunk a Bethlen téri színházba, akkor még ugye Bethlen kortárs táncműhelynek hívtuk, és 97. január 1-től mi leváltunk a Budapesti Kamaraszínházról, és akkor nekünk volt már egy alapítványunk, akkor alapítványi formába, és májusra rájöttünk, hogy az egyesületi forma az jobban tudja a napi üzemeltetést vinni, úgyhogy megalapítottuk az egyesületet is, úgyhogy két lábon állunk, van egy alapítványunk, meg egy egyesületünk, és itt a Bethlenbe elkezdtük 97-ben, tehát 96 őszén költöztünk be, és 97 tavaszán már elkezdtünk előadásokat csinálni.
Na most milyen épület volt, hogy nem ilyen állapotban találták, mint ahogy most van? Kortárs szó bekerült a fogalomkörbe.
Hát azért azt kell tudni, hogy a 90-es évek második felében valahogy el kellett helyezni ezt az új tánc irányzatot. Hogy azt mondom, a 80-as évek végén, 90-es évek elején ezt táncszínháznak hívtuk, de nem mindenki csinált táncszínházat, hanem voltak kampanik, tehát tánc együttesek, és akkor ezt a vonalat hogy lehet megkülönböztetni az addig elismert és egyértelműen preferált balett, illetve néptánc mellett. Nem ellen, vagy alatta, vagy fölötte, hanem mellett. Mi az a harmadik kategória? Tánctagozatok, volt ilyen. Táncszínházak, volt ilyen. Tehát nagyon sokféle. És valahogy a 90-es évek második felére nagyjából azt az időszakot mondom, amikor elindultak azok a kortárs tánc irányzatok, amik elsősorban a Petőfi Csarnokban jelentek meg, majd ugye a Petőfi Csarnokból Szabó György megkapta a Fiatal Művészek stúdióját, és abból tulajdonképpen képpen egy másik helyszínre átfókuszálva, egy másik használat arra, amit ő szeretett volna, nyilván egy olyan előadó tér. Az egy klubnak nagyon megfelelő volt, de...
Jött a trafó.
És ebből lett a trafó kortárs hely, igen, ami ugye a Kortárs Művészetek Háza címet viseli, és akkor ez a kortárs bekerült tulajdonképpen mindenhol, ahol jelölték, hogy ez nem egy a tánc műhely, tehát hogy nem balett, meg nem néptánc van, hanem itt kérem szépen, itt kortárs tánc előadások készülnek, és itt bemutatva is lettek innentől kezdve. Na most, ha valaki már mondjuk vett egy lakást, és mondjuk megnézte a lakást szépen berendezve, majd megvásárolta, és amikor kiköltöztek belőle a lakók, akkor hát nem minden lakó annyira rendes, hogy ki is takarít, de hogy itt aztán a függönyöktől kezdve minden el volt víve, és majdnem térdig jártunk a szemétbe, akkor körülbelül el tudom mondani, és ugye mondjuk a mosdó helyiség, amelyik még a mozi alatt, amelyik nagyjából 77 körül bezárt, 76-77 között zárt be, a mozinak a csempéi, a WC-i, a kagylója, stb. Tehát már akkor is azért zárták be, mert nem volt korszerű. Igen. És akkor azért a Rock Színház olyan nagyon sokat erre nem költött, ugyanis egyetlen egy előadást tartottak, egy bemutatójuk volt itt az Orgyilkosok című kamara musical, amit Santos János rendezett, és akkor megcsinálták azokat az átalakításokat, ami erre ehhez szükséges volt, de egyébként olyan nagyon nem költöttek rá. Raktár, iroda, próbaterem, tehát egy ilyen. Ez itt, ahol ülünk, ez volt a hangtechnikusoknak a karbantartó kis bűhely része. És akkor mi beköltöztünk, és saját kezünkkel, a tízkörmünkkel, de a vakolattól kezdve, amit mindent csináltunk, hogy ezt életre tudjuk kelteni, és előadásra alkalmassá tudjuk tenni, mert hogy az első perctől kezdve az volt a vágyunk és az álmunk, hogy ahol próbálunk, ott is legyenek az előadások. Szakmailag egy nem szakembernek nehéz elmagyarázni azt, hogy van valahol egy próbaterem, ott elkészítünk mindent, és akkor egy tök más térbe beköltözünk a színházba, és be kell mutatni. Na most a színháznál ez valami egyszerű, mert ha szerencséjük van, akkor elég sokat tudnak próbálni előtte a színpadon, és van egy fő próba hét, amikor már szinte előadásszerűen.
Meg van egy diszletkeret, amiben mozognak.
Hát mi meg jóformán aznap reggel be tudtunk kerülni egy színházba, és akkor ott aznap kellett belakni a teret. Technikailag beállni, érzésbe beállni, mindenféle szempontból beállni. És hát mi nagyon vágytunk arra, hogy legyen egy olyan terünk, és 97-ben elkezdtünk itt előadásokat tartani, a meglévő repertoárunkban és az akkor készülő repertoárból, de még nagyon sok minden hiányzott ahhoz, hogy ez rendszeressé tudjon válni. Egy olyan fajta PR marketing, egy olyan fajta technikai háttér, a mellékhelyiséget, tehát nagyon sok mindent tudok mondani, büfé, ruhatár, öltöző, stb. Amit egy év alatt azért sikerült kialakítani, és tulajdonképpen a rendszeres játszások azok a 98-as Budapesti Tavaszi Fesztivállal indult el, amikor is Horváth Csaba Tűzugrás című előadását bemutattuk, és onnantól kezdve tulajdonképpen a Horváth Csabának az összes emblematikus előadása egészen a csodálatos mandarinig, bezárólag az Alkonyodó, az Őskán, Szép csendesen, tehát a Barbárok, tehát azok mind itt születtek meg, és itt lettek bemutatva, és itt lettek játszva, tehát egy nagyon komoly repertoár tudtunk nagyon rövid időn belül felmutatni, és egy olyan fajta, újfajta izgalmi állapotot tudtunk beindítani, vagy fenntartani is, ami Horváth Csaba alkotói munkásságával egy fiatal alkotott. Előtte egy előadása volt, mielőtt itt megjelent volna, amit konkrétan ő rendezett a Sámán Színházban, Magyar Évával ugye ketten csinálták a Sámán Színházat, és az egyik ilyen esten, amikor az önálló részét mutatta be, ez volt a Duhaj című előadás, akkor beleszerettem, és azt mondtam, hogy ez a Pali, ez zseniális. Persze ismertük előadóként, és szerettük volna leserdőttetni, mint Janek Jocó tanítványt, és hát hogy nem sokkal előtte végzett, mikor megalapítottuk a Közép-Európa Táncszínházat, és csábítottuk is, de hát ő inkább maradt a Honvéd együttesbe, de nem került el a sorsát, ide jött a Közép-Európa Táncszínházba, mint koreográfus, előadó, aztán hosszú évekig művészeti vezető is volt. Tehát nagyon érdekes volt, mert ez az időszak az, amikor a legkevesebb pénzt kaptuk a működésünkre. Az épületet fenntartotta a minisztérium, mint műterem, mint ahogy a zenekaroknak is a próbatermeit az enyém. Tehát fenntartotta a minisztérium, mert a minisztérium bérelte az önkormányzattól, és az a bérleti konstrukció az egészen meg is maradt 2011-ig, és fizette a rezsit, a minden egyéb, ami bent volt, a telefontól kezdve az internetig, meg a egyebekig, azt nyilván nekünk kellett, tehát biztosították a hardvert, mi meg a szoftverrel foglalkoztunk, és ebből kifolyólag itt nagyon komoly élet indult el, és nagyon-nagyon sok előadást tartottunk. Horváth Csamával egy nagyon komoly repertoárral, nagyon hosszú sorozatot vittünk végig, és ez tulajdonképpen megágyazta az, hogy a Betlen téren van egy olyan előadói tér, ahova érdemes eljönni, ezt a fajta izgalmi állapotot, hogy mindig valami újszerű, különleges dolgot lehet látni a Betlen téren, tulajdonképpen ezzel megalapoztuk.
De hát Horváth Csaba akkor megalapította a Fortit, és önálló társulata lett, és hát most pedig nagyon erőteljesen kötődik Székes Fehérvárhoz, és egész más jellegű színházi munkákat csinált, tehát egyre jobban leválik a táncról. Ugye volt egy Horváth Csaba korszak,